Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Varga Mónika. Bejárták a világot azok a 3 hete készült felvételek, amin a srilankai elnöki rezidenciára betört tüntetők az ország első emberének medencéjében fürdőznek. A 22 millió lakosú Szigetországban május elején hirdettek szükségállapotot, mert gyakorlatilag csődbe ment. Június végére a helyzet még rosszabb lett, Sri Lanka már az üzemanyagból is kifogyott és heves tüntetések kezdődtek, az ország vezetői pedig elmenekültek. Sri Lanka példája tanulságul szolgálhat más fejlődő országoknak is, de hogy mit rontottak el, azt vendégemmel, Pásztor Szabolccsal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatójával próbáljuk megfejteni. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm szépen én is a meghívást, jó napot kívánok!
Ugye a kegyelem döfés gyakorlatilag az energiaválság adta meg Sri Lankának, de a csőd megértéséhez talán kezdjük ott, hogy mit kell tudnunk Sri Lanka gazdaságáról. Szerintem Magyarországról viszonylag keveset tudunk erről a szigetországról, talán annyi ismert, hogy ez egy brit gyarmat volt, ez egy indiai óceáni kis szigetország, de miből él? Mire alapozta a gazdaságát, amikor független lett 1948-ban?
Valóban keveset tud az átlag magyar erről a kis szigetországról, és hát nem is nagyon lehet felróni, hiszen világgazdasági értelemben marginális szerepet játszik, és ahogyan ön is említette, tulajdonképpen a brit gyarmat birodalomnak az egyik, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy lesajnált kis országa volt. És azért érdemes így egy-két apró dolgot kiemelni az ország történelme, gazdaság történelme kapcsán, mert hát mint egyébként minden gazdasági történést, jelenbeli gazdasági történést, múltbeli események magyaráznak nagy részt. Talán az első és legfontosabb, hogy a brit gyarmat birodalom idején is egy kimondottan szegény kis szigetország volt Sri Lanka, és leginkább a talán az idősebb hallgatók kapják fel rögtön a fejüket, amikor azt mondom, hogy az ország korábbi neve Ceylon volt, és hogyha ez elhangzik, akkor szerintem sokak fejében megjelenik a szó mellett egy másik szó, mégpedig a tea. Így van, egészen pontosan, ami sokat elárul arról, hogy milyen volt, vagy talán majd látni fogjuk, milyen maradt az ország export struktúrája. Nyilván nem csak teát, hanem egyébként mezőgazdasági termékeket exportálnak. Na de vissza az időben is hagyj jegyezzem meg, hogy tulajdonképpen azután, hogy az ország függetlenné vált a brit gyarmat birodalomtól, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül tengődött a folyamatosan változó világgazdaság tengerében. 1983-ban sajnos az országban egy polgárháború indult, ami egészen sokáig tartott, egészen pontosan 2009-ig, és hát ezután egy bontatott konszolidáció indult el, viszont 2009 óta a gazdaságpolitika egészen sok hibát vétett ebbe a nagyjából 20-21 milliós országban, amely egyébként Magyarországnál kisebb, mindösszesen 65 ezer négyzetkilométeres.
Még mielőtt a hibákra rátérnénk, ez egy mezőgazdasági ország, ugye említette a teát, alapvetően mezőgazdaságból él Sri Lanka?
Igen, egészen pontosan így van. Annak idején a brit gyarmat birodalom egyik szeleteként is tulajdonképpen mezőgazdasági szerepet kapott ez az ország. Nagy-Britanniát különböző mezőgazdasági termékekkel, nyersanyagokkal szolgálta ki. Évtizedekkel ezelőtt is, és egyébként most is az elsődleges kiviteli termékek olyan mezőgazdasági termékek voltak, mint például a rizs, a cukornád, a gabona, a hüvelyesek, fűszerek, zöldség, gyümölcs. Ezek alapvetően alacsony hozzáadott termékű export termékek, és ezzel az a probléma, vagy ezekkel az a probléma, hogy a hozzáadott értéket úgymond minden határon túl nem lehet növelni, és érdemben, a világkereskedelemben ezekkel a termékekkel nem lehet versenyezni, növekvő jövedelmet kihasítani, és szükséges, vagy szükség lett volna arra, hogy Sri Lankán egy olyan mezőgazdaságra épülő élelmiszeripart kezdjenek el dédelgetni, amely folyamatosan hozzá tud járulni a hozzáadott érték növeléséhez. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy egy agrárprofilú ország volt Sri Lanka, és az is maradt, de egyébként 2009-től kezdődően, ahogy majd látni fogjuk, a turizmus azért egyre nagyobb szerepet játszott az országban.
Tehát ahogy függetlenedett Sri Lanka, egyre inkább egy turizmus centrumú ország vált belőle?
Tulajdonképpen az történt, hogy a polgárháború 2009-es lezárása után a gazdaságpolitika azt a célt tűzte ki, hogy a hazai piacra fókuszáljon, és növelje az ország turisztikai vonzerejét. Amíg például a Sri Lankától nem is oly messze fekvő, ugyancsak volt brit gyarmat Szingapúr esetében egy exportorientációt tűztek ki célul, addig Sri Lankán dédelgették ugyan az export szektort, de korán sem olyan látványosan, mint például Szingapúrban. Mi történt egészen pontosan? A gazdaságpolitika ezt a 20-21 milliós piacot kellően nagynak látta, és a gazdaságpolitika egyértelműen a belső piacra fókuszált. Kimondottan nagy szerepet tulajdonítottak továbbá, ahogyan említettem is, a turizmusnak, a turisztikai értékeknek, és tulajdonképpen az valósult meg, hogy az ország egyértelműen függővé vált, vagy azt mondhatom, hogy még függőbbé vált a világkereskedelemtől, a világkereskedelmi folyamatoktól, és hát leszűkíthetjük a kört a beérkező turisták számától is. Hosszan és hosszú-hosszú éveken keresztül tudatosan építettek a növekvő érdeklődésre a már fejlett világból, a fejlődő világ országai iránt, és hát ez egy ideig egészen jól is működött, hiszen egyre többen és többen látogattak Sri Lankára. Ők ott értékes eurót vagy dollárt váltottak át helyi fizetőeszközre, de amint látjuk, és ezt mi magyarok is megtapasztaltuk, hogy a koronavírus járvány idején a turizmus beszakadt, az országba érkező turisták száma látványosan visszaesett. Azt is mondhatjuk, hogy ugye divatos kifejezéssel, hogy a turizmus teljes egészében földbe állt.
Gyakorlatilag akkor ez volt az első csapás a Sri Lankai gazdaságra.
Igen, hiszen elapadtak a turizmusból származó bevételek, és hát ezután sietve érkeztek a további csapások is. Egészen pontosan nagyon megrázta az országot a koronavírus járvány egyik mellékhatása is, mégpedig a szállítási költségek növekedése, az energia árak növekedése, és hát ugye ezt követően ezek a hatások egymást erősítve jelentkeztek. Tulajdonképpen az valósult meg, hogy ebben az országban folyamatosan csökkenő deviza készletekből kellett volna folyamatosan emelkedő üzemanyag árakat fizetni, és ez egy idő után fenntarthatatlanná vált. Hogyha nem terhelem a hallgatóságot, akkor hagyd mondjak néhány számot. A koronavírus járvány előtt, 2019-ben, ennek az országnak a deviza tartaléka közel 8 milliárd amerikai dollár volt. 2020 márciusára ez nagyjából 2 milliárd amerikai dollárra esett vissza, és az utóbbi hetekben hallhattunk talán frissebb számot, vagy a legfrissebb számot a devizatartalékokra vonatkozóan, ez pedig arról tanúskodott, hogy mindösszesen 50 millió dollárnyi devizatartaléka volt az országnak. Szóval egymást erősítő hatások jelentkeztek, és ezt a szerény gazdasági potenciálú, a világgazdaságban gyengén orientálódott országot, ezek az erős hatások megrázták, megrengették, és a hatások között tehát külső, tehát exogén tényezőket is említhetünk, de egyébként, ahogyan a beszélgetés során már elhangzott, a gazdaságpolitika is hibás volt évtizedeken keresztül, tehát voltak endogén hatásai, meg vannak endogén hatásai is a kialakult válságnak. És egyébként, hogyha szabad megjegyeznem még egy dolgot, akkor elmondanám, hogy ez az ország bizonyos szempontok szerint egyedi, más szempontok szerint kevésbé. Egyedi, mert hát nyilván az indiai óceán északi részének egy szigetországáról van szó, sajátos gazdaságtörténeti múlttal, sajátos kultúrával, és ugye nyilván egyfajta sri lankai recept állt elő a válsághoz. Más szempontból meg a klasszikus fejlődő országok útját járja be, ugyanis abban az esetben, hogyha egy ország export struktúrája szerényebb hozzáadott értékű termékekre épül, és hogyha tudatosan nem fejleszti a gazdaságpolitika az export szektort, akkor kicsi a mozgástér a növekedésre, a felzárkózásra, a tartós életszínvonal növelésre. Az egyik nagyon jól ismert közgazdásznak, Erik Reinertnek van egy kiváló könyve, melynek az a címe, hogy How Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor. Talán úgy lehetne fordítani, hogy hogyan váltak bizonyos országok gazdag országokká, míg mások miért maradtak szegények. És ebben a könyvben a szerző azzal érvel, hogy bizonyos országok indirekt módon saját maguknak választják a fejletlenséget, akkor és azért, mert az export struktúrájukat nem úgy alakítják, hogy az növekvő skálahozadékot, növekvő profitabilitást és hozzáadott értéket generáljon, hanem mezőgazdasági termékekre alapoznak, esetleg arra épülő, de leginkább hatékonytalan feldolgozásra, élelmiszeriparra, és ebből nem tudnak tovább lépni. Úgyhogy Sri Lanka ilyen szempontból ebbe a sztoriba tökéletesen illeszkedik.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem továbbra is Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója, akivel Sri Lanka csődjéről és annak tanulságairól beszélgetek. Sri Lanka csődje gyakorlatilag az üzemanyag hiányban csúcsosodott ki. Akkor, ha jól sejtem, a ásványkincsekben nem igazán gazdag ez az ország, és külső behozatalra szorul. A brit gyarmatbirodalomtól való függés után kikkel üzletelt Sri Lanka, vagy kitől vált függővé?
Igen, egészen pontosan így van, tehát egy alapvetően nyersanyag függő országról van szó. Az üzemanyag kérdése létfontosságú az országban. Amikor ugye néhány héttel ezelőtt bekapcsoltuk a híreket, akkor láthattuk, hogy sokan tüntetnek is, taxisok tüntetnek, és benzinkutak előtt hosszú sorok állnak. Az üzemanyag az létkérdés, elemi kérdés.
Tehát annyira, hogy már a mentőautóknak sem volt üzemanyag, ha én jól olvastam.
Így van, egészen pontosan így van, tehát úgy kezdődött ez, hogy tulajdonképpen először a szolgáltató szektorban leginkább személyszállítással foglalkozóknak fogyott el az üzemanyag, aztán később már rendőrautóknak, mentőautóknak is. Hatalmas üzemanyaghiány sújtotta az országot, és tulajdonképpen most egy ilyen válságkezelő kormány próbálja az üzemanyaghiányt menedzselni. Alapvetően ez a fajta függő viszony, ami most látható, ez hosszasan az évtizedek során épült ki. Jelenleg az ország legnagyobb kereskedelmi partnerei Kína, India, az Amerikai Egyesült Államok, nyilván a gyarmati múlt miatt Nagy-Britanniát is meg kell említenünk. Na most nyilván az energiahordozó kérdése az egy feszítő kérdés, nem csak ezen ország kapcsán, hanem más fejlődő energiában szegény ország kapcsán is. Egyfajta alkalmazkodásra volt itt is szükség, olyan jellegű alkalmazkodásra, hogy stabilan, mindig kellő, megfelelő áron tudja beszerezni az energiahordozókat, de nyilván abban az esetben, hogyha egy globális felfordulás, hogyha egy energiaválság következik be, akkor hát értelemszerűen többet kell fizetnie az importőrnek az energiahordozóért, a kőolajért. És hát kimondottan nehéz helyzetbe kerül az az ország, ahol egyre kisebb és kevesebb a devizatartalék, tehát tulajdonképpen nincs miből, és egyre inkább nincs miből kifizetni a megemelkedett üzemanyagárakat. Hát ugye ezt láthatjuk, ezt láthattuk Sri Lanka esetében.
És ha már a függésről beszélünk, nem csak az energiahordozók esetében alakult ki függés Sri Lanka és egy másik ország között, hanem bizony adósság spirálba is került Sri Lanka, teljesen eladósodott Kína felé.
Igen, a beszélgetésünk elején említettem, hogy ugye egy átlag magyar az keveset hall Sri Lankáról, de az utóbbi években egy globális projekt miatt egyszer-kétszer bekerült az üzleti hírekbe az ország, és ez a nagy projekt a kínai övezet út kezdeményezés. Ugye korábban ugye ennek az volt a neve, hogy egy övezet, egy út kezdeményezés, One Belt, One Road, aztán ezt átkeresztelték Belt and Road Initiative-ra, övezet és út kezdeményezés. És azt olvashattuk, hogy kikötőfejlesztés indult el kínai hitelből az országban, és már akkor is sokan írták, hogy valószínűleg ez a kis ország nem tudja majd visszafizetni a hitelét, és ez a kikötő fejlesztés majd a kínaiak kezébe kerül. Az biztos és bizonyos, hogy a különböző elemzők rámutatnak arra, hogy Kínának van és lehet szerepe bizonyos fokig Sri Lanka jelenlegi gazdasági problémái kapcsán, azonban egyedül nem lehet Kínát felelőssé tenni. Az biztos, hogy kimondottan rossz volt bizonyos esetekben, hogy indokolatlannál nagyobb infrastruktúrális beruházások történtek, infrastruktúra fejlesztések történtek az országban, és ez sérülékenyé eladósodottá tette az országot. De azért sietve elmondom még egyszer, és a hallgatóságnak is hangsúlyozom, hogy önmagában véve Kínát a jelenlegi problémák kapcsán nem lehet, nem érdemes vádolni. Inkább hagyd mondjak még egy olyan pontot, amit ilyen beszélgetésben érdemes kihangsúlyozni. És ez a pont megint csak rámutat a sérülékenységre. 2019-ben az ország elindított egy adócsökkentést. Ez ugye megint a gazdaságpolitikának, tehát egy endogén tényezőnek a kiemelése. Az adócsökkentés eredményeképpen a kormányzati bevételek 1,4 milliárd amerikai dollárral csökkentek. Alapvetően nem mindig rossz az adócsökkentés, hogyha a gazdaság a túladóztatás állapotában van, hiszen ekkor még több bevétele is származhat a költségvetésnek a csökkenő adókból. Itt azonban nem ez valósult meg, és tulajdonképpen ez a lépés, ez még inkább sebezhetővé tette az országot, és ahogyan korábban is említettük, jött az energiaválság, jött egyébként az orosz-ukrán konfliktus, jött a COVID, és hát ez az elegy, ez egy kritikus tömegnek bizonyult, és hát ugye 2022. júliusában zavargások következtek be az országba, és hát ugye a miniszterelnök, illetve az elnök is lemondott, elmenekült.
Mit tud most tenni Sri Lanka? Ugye nem oly rég új elnök van az ország élén, de hát ő sem tudott még érdemben semmit elérni. Azt tudjuk, hogy az IMF-hez fordult, de a legfrissebb hírek szerint még ez is körülbelül egy hónapot csúszik, mire az IMF bármit is tud lépni Sri Lankában. Mi lehet a recept a felemelkedéshez, ha már láttuk azt, hogy mi volt a recept a süllyedéshez?
Igen, nagyon fontos az, hogy nyilván egy új miniszterelnök vagy egy új elnök egy régi struktúrát örököl, és nem várható ebben az esetben, hogy akár egy héttel később, vagy egy hónappal később csodát tegyen az országban. Hát az elsődleges lépés mindenféleképpen a konszolidáció lesz, vagy a konszolidáció lenne. Már egyébként a zavargások idején lehetett arról olvasni, hogy a Világbank egy 600 millió dolláros kölcsönt kíván nyújtani az országnak. India közel 2 milliárd amerikai dollárral jelentkezett be, de a G7-es országok is felajánlották a segítségüket, és ahogyan ön is említette, az IMF segítség sem, a konszolidáció kapcsán az IMF segítség sem maradhat el. Az első lépés tehát mindenféleképpen a konszolidáció lesz, és hát a gazdaságpolitika kiigazítása, az infláció letörése például. Jelenleg az országban az élelmiszer árak növekedése bőven kétszámjegyű, de majdnem háromszámjegyű, 60-70% körül mozog. Én azt tudom mondani, hogy egy ilyen fájdalmasabb kiigazítás következhet majd be rövid távon az országban, amelynek eredményeképpen helyreállnak a devizatartalékok, megszűnik a krónikus üzemanyaghiány például, és hát közép-hosszú távon pedig Hát érdemes lenne a gazdaságpolitikának profilt váltani, és az én véleményem szerint érdemes lenne egyfajta exportorientációt megcélozni, például Szingapúr vagy más dél-kelet-ázsiai országok példáját követni. Ez azt jelenti, hogy az olcsó munkaerőre építve elsőképpen a bérmunka területén indulhatna el az ország, tehát működő tőkét vonzva tudna bekapcsolódni a termelési hálózatokba, és aztán, ahogyan a Szingapúr is tette, igyekezhetne növelni az exportnak a hozzáadott értékét. És abban az esetben, hogyha ez megvalósulna, akkor talán elkerülhető lenne ez a fajta világgazdasági sebezhetőség, ez a fajta világgazdaságtól való egyoldalú függőség.
Sok elemző szerint, de talán ön is utalt rá, hogy Sri Lanka a fejlődő országokat érintő válság első áldozata. Kik lehetnek a következők?
Valóban így van, nincs egyedül az ország, és azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen azok a jegyek, amelyek Sri Lankánál fellelhetőek voltak, tehát elhibázott gazdaságpolitika, egyoldalú függőség, növekvő államadóság. Ez nagyon könnyen más országoknál is felszínre törhet, és egy ilyen kritikus tömeget érhet el. És hát ha különböző sérülékeny pontokat kellene megnevezni, akkor ugye Afrika néhány országát tudnám kiemelni első körben. Etiópiában polgárháború van például, Etiópiában is bőven kétszámjegyű az infláció, ott is növekedett az eladósodottság foka az utóbbi években, annak ellenére, hogy a koronavírus járvány előtt például kimondottan látványos volt a gazdasági növekedés, de ugyanilyen sérülékeny pont az afrikai kontinensen Zimbabwe is. Hát ugye Zimbabwe ugyancsak egy brit volt gyarmat, Rhodesia volt a korábbi neve Zimbabwének, és hát nagyon sok hasonlóságot mutat például Sri Lankával. De egyébként a latin-amerikai kontinens részen is tudunk ilyen sérülékeny országokat mondani, szóval nagyon nem kell messzire menni példákért, hogyha még ilyen potenciális nehéz helyzetben lévő országot kell keresnünk.
Magyarország számára is leszűrhetünk tanulságot Sri Lanka, vagy akár az említett fejlődő országok példájából? Nekünk is sokkal inkább kellene az exportra koncentrálni?
Ha röviden kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy igen, de jellemzően a közgazdászok nem röviden szoktak válaszolni, ezért még kiegészítem ezt azzal, hogy a világgazdaságban és a világkereskedelemben igazából egy öldöklő verseny van az országok között, abban a tekintetben, hogy mekkora és mennyi hozzáadott értéket tudnak megjeleníteni az export struktúrájukban. Nyilván mindenki tudja azt, hogy azok a legversenyképesebb országok, ahol az export hozzáadott értéke a legnagyobb, ahol komoly kutatás, fejlesztés és innováció van.
Tehát Magyarországra lefordítva nem elég az autókat összeszerelni.
Egészen pontosan így van, és a magyar gazdaságpolitikának is mindig nagyon kellett, és ezután is nagyon kell majd igyekeznie, hogy növelje az export hozzáadott értékét kutatással, fejlesztéssel, az egyetemek javításával, egyébként a kreativitásnak a javításával, úgyhogy az irány az egyértelmű, fontos és lényeges az, hogy exporttevékenység révén és egyébként a hozzáadott érték növelésével Magyarország is növelni tudja az exportból származó bevételét. Én azt mondhatom, hogy ez egy elemi kérdés.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt, Varga Mónikát hallották.